Folytatódik a Hozzá egy verset, Rimportré magazin, én továbbra is Rutai Gábor költő, Matta vagyok, beszélgető partnerem pedig Müller Péter, Szijjámi. A versnek a központozása elvileg ad némi támaszt, most azoknak mondjuk, akik éppen nem a könyvvel a kezükben hallgatnak, néznek minket, már pedig nem, hogy a miért legyek én tisztességes, az egy kérdőjel, kiterítenek úgyis, felkiáltójel, miért ne legyek tisztességes, felkiáltójel, kiterítenek úgyis, pont. Hogy az első sor, a felkiáltó...
A harmadiknak a végén felkiáltójel van.
Igen.
Ez nincs a kezembe tett, nem is figyeltem erre.
Szerintem azért fontos csak, mert amit te mondtál, ha a miért legyek én tisztességes kérdője kiterítenek úgyis felkiáltójellel, ez egy kicsit ez a megerőszakolva vagyok, tehát hogy ha tisztességes vagyok, akkor úgyis kicsinálnak. Ebben érzek egy kis dühöt, viszont a második sor feloldja, mégpedig úgy, hogy miért ne legyek tisztességes, a végén úgyis fel fognak ravatalozni. Uh-huh. Tehát így kapcsolódik ahhoz, amit te mondasz. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy itt a választás lehetőségét már rögtön meg is kapjuk, hogy igazából, ha úgyis ugyanaz a vége, akkor egyszerűbb tisztességesnek lenni.
Nem tudom. Tehát kérdezz meg valakit a nem tisztességes többségből, hogy miért csinálja, és valószínűleg azért, mert messze nem jut el odáig, hogy ezen így gondolkozzon.
Aha.
Tehát vannak ezek a csalódottak, akik abban az illúzióval kezdték, hogy ők jó emberek akarnak lenni, és aztán jön a sokszor több harmadik Richard, aki azt mondja, hogy gazember leszek. Tehát, hogy belemegy egy olyan életjátszmába, amelyik evel a távlattal már nem bír törődni. Tehát soha nem fogom elfelejteni, egyszer elhívtak, ki tudja miért, az evangélikus lelkészek világtalálkozójára egy beszélgetésre. És hát én nem vagyok egy nagy sofőr, de akkor egyedül mentem autóval, és elmagyaráztak, hogy én Vác felé kell menni, és akkor itt meg ott le kell térni, és akkor egy kisebb út, és akkor én mentem Vác felé, letértem balra, kisebb út, és jött egy alagút, és az alagút bejáratát elzárta egy hatalmas szikla. Tehát ez nem olyan, hogy legurult egy kő, hanem hogy elé rakták, hogy ne lehessen bemenni az alagútba, és ezen az úton voltam. És akkor aztán már azon röhögtem, hogy micsoda jelképes elakadás, és hát már volt mobiltelefon, tehát fölhívtam azt a fiatal lelkészt, aki meghívott, és mondtam, hogy figyelj ide, én követtem az utasításaidat, de itten valami ilyen bibliai kép fogadott, hogy szikla zárja az alagút. Az nem az az út, egyel később, akkor visszamentem, odaértem, de hát egy kicsit elkéstem, és a hőség volt, és egy hatalmas sátorban ült ezernyi evangélikus lelkész, fiatalok, meg lelkészhallgatók, és a színpadon ült egy néni, meg egy bácsi. És a néni az arról beszélt, hogy hát nem látogatják elegen az istentiszteleteket, és a műsorvezető fiú pedig mondta, hogy jaj, de jó, hogy megjött a Péter, mert hogy őről a köztudomás, hogy összehoz embereket, meg Sziget, meg nem tudom, és hogy hát a hölgy az ugye elpanaszolt, hogy nem járnak a fiatalok, pedig már ők vettek egy magnót is.
Oh.
És akkor hát mondtam, hogy hát talán ez a probléma. És akkor kérdezte, hogy hát mi? Hát mondtam, hogy én nem vagyok egy ilyen nagyon elmélyült bibliás és templomjáró ember, de van egy képzetem erről, vagy van valami, ami mégiscsak összehozza a tudatomat, vagy a lelkemet ebben a világ nem annyi, amennyi látszik belőle gondolattal, és hogy szerintem egy gyülekezet az akkor tud működni, hogyha bevállalja azt a nem veszélytelen feladatot, hogy fölhívja az emberek figyelmét az isteni mi voltukra, vagy arra, hogy miközben hát marha nehéz megoldani még azt is, hogy a gázszámlát kifizesse valaki, de közben azért érdemes bekötve maradni, vagy egy fonálon kötődni a feltétlenül idézőjelben a teremtőhöz, vagy a teremtéshöz, mint hogyha annak tényleg oka lenne, és ezt mi tényleg tudnánk, és nem csak sejtenénk, vagy nem csak félnénk tőle, mert ha valaki ezt a modellt választja, hogy azt mondja, hogy úgy éri meg, hogy te higgyél, mert akkor az életedet jobb lesz leélni, vagy kikönnyít, vagy támasz lesz, akkor ide kell a hangsúlyt rakni. És hogy azt mondja, hogy miért mondod, hogy ez nem veszélytelen? Hát mondom, mert amennyire én emlékszem, azért igazából a megváltót a történet szerint azért feszítették meg, mert nem érte be annyiba, hogy kikergette a kufárokat a templomból, ami hát szintén nem kockázatmentes, mert az mindig csúnyán vissza bosszulja magát, hanem azért, mert meglehetősen határozottan, sőt talán erőszakosan fölhívta az emberek figyelmét az isteni mi voltukra. Hát ugye nem, tényleg nem vagyok nagy bibliás, de mintha az lenne, hogy nem sokkal vagytok kevesebbek az Úrnál, a teremtő atyátoknak, és hasonlatosak vagytok hozzá. Hát hogyha ez a feltételezés, akkor úgy is kell viselkedni. Na most ez marha nehéz, mert a gázszámlát is nehéz előteremteni, és ki a francnak van kedve még ezen is. És akkor ide jön vissza a két hexaméter. Tehát, hogy ebben, ahogy ugye mondják az egzisztencialisták, a létbevetettségben megtartani a szellemi, lelki mi voltodat, és nagy kérdés, mi a szellem és mi a lélek, de ezt hagyjuk, mert emiatt rossz az összes biblia fordítás, de hogy...
De akkor ne hagyjuk.
Hát jó, hát hogy a pneuma, ugye a lélek és a spiritus, az a szellem, hogy ezek keverednek. Tehát például azt írják, hogy boldogok a lelki szegények, mert ővék lesz a mennyeknek országa, és ez marhaság. Tehát nem arról van szó, hogy a bugyuták, akik hát vakok, tehát lelki szegény az, akinek ugye, az első értelmét veszem, akinek nincsenek a lelkében dolgok. De nem az eredeti, az nem ezt mondja, az azt mondja, hogy akik szomjasak a szellemre. Tehát azok a boldogok. Magyarul, akik megküzdenek azért, hogy tudást szerezzenek, ami az őstudás. Nem tudom, szóval most egy kicsit úgy hangzik, mint akarnék valamit súlykolni vagy mondani, de nincs bennem semmilyen, teljesen bizonytalan a képzetem erről. Afelől biztos, hogy a világ valóban nem annyi, amennyi látszódik belőlem, ezt normális ember nem állítja. Tehát én sok emberrel beszéltem, aki azt mondja, figyeljen, én nem hiszek, én materialista vagyok, és akkor föltettem neki mindig ezt a kérdést, hogy jó, de akkor szerinted a világ csak annyi, amennyi látszódik belőle. Dehogy! Na most lehet, hogy csak azon járt a fel, hogy még sose volt Albániában, tehát hogy... De értették a kérdést, és ez innentől kezdve izgalmas. Hát nekünk, kollégáknak, meg főleg azért izgalmas, mert lehet, hogy benne még ilyen konkrétan nem merült föl, de hát azért szerintem, aki ebben foglalkozik, abban mindben fölmerül, hogy... Ugyan mire föl ez az egész, és miért van létjogosultság, amit költészetnek, vagy pláne művészetnek hívunk. Tehát ott van az élet, amelyik bőségesen foglalkoztatja azt, aki beleszületett, és mégis, tehát az összes ősi kultúrában, és makacsul a mai kultúrában is beleívódva, ott vannak ezek a jelenségek és tevékenységek, mint... Hát ez a mitosz-kultusz rendszer, ez marha érdekes, tehát igazából erről van szó, mert a görögök azt mondták, hogy a mitoszokban üzennek le nekik az istenek, és hát azért illő válaszolni egy üzenetre, és az a kultusz, tehát például a színház. Nem beszélve arról, hogy ugye a teátrum, az a teátron görög szóból jön, és a teátron, a színház, amit mindig egyébként a szentélyek mellé építették az amfiteátrumokat, az azt jelenti, hogy az a hely, onnan az Istent látjuk. Uh-huh. Teátrum. Tehát aki ez úgy fölmerül, az hát ha költő, vagy művész, vagy előadó, akkor hálát kell, hogy érezzen. Hogy valami beleillett, kapott egy rendszert, kapott egy referenciacsoportot, ami lehet 100 millió ember, hogyha a Billie Eilishről van szó, és lehet 3, hogyha csak a szomszédnél is simogatja meg a fejedet, hogy de szép verset írtál, Petike, de valahogy azt érzed, hogy értelme van az életednek.
De minden képesség, beleértve a rímtalálás képességét, az éneklés képességét, beleértve, nem tudom, cipőgyártás képességét.
Szegény cipő.
De hogy ezek nem egyszerűen csak skillek, hanem ezek valamiféle adományok. Te azt mondod, hogy ezek azok, amiket, amire illik válaszolni, ahogy te is mondtad?
Arra illik válaszolni, hogyha belső üzenetet kapsz.
Mit honnan tudom? Tudod azt, hogy mikor belső egy üzenet?
Mit? Az kényszeres. Tehát én nem tudom, én nagyon pici korom óta, tehát nagyon hamar tanultam megírni. 3-4 éves korom között én tudtam írni. És mindig volt a zsebemben egy papír, meg egy cerka. Uh-huh. Tehát ez volt az életformám, de nem tudtam, hogy ez spéci, meg nem tudtam azt, hogy
eltér.
Az azt hittem, hogy mindenki uh-huh. ilyen. Azért hittem, meg hihettem is ezt, mert mások meg fogékonyak voltak erre. Tehát ezt a nyelvet nagyon izgalmas. Ezt a nyelvet mindenki beszéli. Tehát én nekem voltak hajléktalan és bűnöző és nagyon aluledukált barátaim, meg ismerőseim, és majdnem mind írt verset. Tehát, hogy nem, csináltam egyszer egy filmet, ami, hát egy ilyen kicsit ez a budapesti iskola, tehát mi a Tarbérában voltunk osztálytársak, amikor én igen. filmrendezőnek tanultam, és akkor megérintett ez a fajta ilyen szociófilmezés, amikor a Családi Tűzfészek című filmét csinálta, amit mi egymással dolgoztunk, tehát meg a címét is én találtam ki annak például, akkor én megcsináltam a Van a élet a Földön című filmemet, amit aztán betiltottak, megcsonkítottak, nem tudom, nagyon, akkor kellett elmenjek gyakorlatilag, amikor lezárult az a sztori. És annak a vége az egy titokban üzemeltetett ilyen, egy ilyen térítő vallásos bácsinak a menhelye volt valahol Nagykörúton a Nyugatinál egy pincével, égópincével, és ott rengetegen voltak. És hát ezt úgy láttam, hogy van, és úgy éreztem, hogy itt kell a finálét forgatni, és az volt a finál, hogy egy hajléktalan srác egy kitömött fekete macskában, egy talpazaton át, azt, vagy talapzaton át, azt simogatta, és mondta a gyönyörű szép hosszú versét. Uh-huh. Ami egy életút vers volt. Most hát ezt nézhetem onnan is, hogy persze nincs munkája, nincs társasága, nincs közege, tehát marad ideje befelé fordulni, de nézhetem onnan is, hogy itt van egy nagy tehetségű ember, akinek azért nincs szüksége, vagy feltétlenül szüksége ilyesmire, mert úgy van elfoglalva a belső életével, hogy ez kevés teret hagy a földi vágyainak, vagy szükségleteinek. Uh-huh. Tehát rohadt érdekes az, hogy miért maradt meg a világban ez a fajta igény vagy forduló pont az éberlét és az álom között. Mert igazából ez a művészet, hogyha jól tapasztaltam, mert ugye avval nem tudsz mit csinálni, hogy átkerülsz egy másik világba, amikor elálmosodsz. Nem is véletlen hosszú óval mondtam, mint latinul is. Tehát, hogy az, van két világ, és ez az álomkor feltétlenül kiderül, és az nincs a te kontrollod alatt, és nem odamész benne, ahova akarsz, hanem hát a Freud szerint ugye munkát végzel, földolgozod azt, amit nappal nem tudtál. Szerintem ez nem ennyire egyszerű, tehát a dolgok találkoznak, de hogy a kettő között mindegyikre hajazva egy kicsit, ezen a mesdjén ott van a művészet, ott van az, hogy elmennek, az emberek fölöltöznek szépen, még mindig ritusként élik meg, és elmennek egy színházba, és akkor megnézik a, mit tudom én, mit írtam most, a Tesla életéről szóló zenés játékot. És hogy az Egressy Zolinak, aki szerintem egy nagyon költői lélek, a drámaíró Egressy Zoli barátom, eszébe jut, hogy akkor szól nekem, hogy írjuk együtt, hogy ő megírja a darabot, én megírjam a verseket, és akkor milyen jó lesz, hogy akkor lesz egy színdarab, és akkor a színdarabra rengeteg ember beül és megnézi. Tehát ezek ez nem rejtély, mert nincs rejtve, ez csak annyiban misztikus, hogy az anyag, amihez hozzányúlsz, az kimutatja a kettős természetét. Tehát ugye most ilyen fizikáról beszélünk, a Heisenberg az előállt az elemi részecske kettős természetében, és azt mondta, hogy nincs olyan, hogy anyag, meg hullám külön, hanem minden részecske egyszerre anyag, meg hullám. Na most ez láthatóbban, mint ilyenkor, amikor a művészet anyagához nyúl valaki, akkor nem, ennél jobban nem tud megjelenni ez a tétel.
És te ebben a elmosódottság inercia rendszerébe te hova teszed magadat akkor, amikor alkotsz? Tehát, hogy ez mennyire marad két lábbal a földön?
Nem két lábbal, az ember fenekével marad a földön. Tehát azt gondolom, hogy kevés kivételtől eltekintve, tehát van olyan, hogy jön valami, és leírja az ember, vagy mit tudom, most már telefonomba fölmondom. Ezek általában azért nem egész versek, hanem ötletek, egy refrén, egy-két sor, és elindít valamit, de hát ki kell seggelni. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy hát zongorázni is csak úgy lehet, hogy marra sokat gyakorolsz. Hogy volt egy hasonló játékunk egyébként már, mint hogy neked és nekem. Neked a költőmata kötetnek a születés, az ilyesmi. Nálam meg az történt, hogy két dolog összetalálkozott. Az egyik az, hogy én, hát szegény Szakcsival, vagy hát nem szegény, mert jó helyen van, de én szegény, mert elment a Béla. A Szakcsival mi kb. 20 évig dúóztunk, dúóban játszottunk. Zongorázott, én énekeltem, és ez nagy megtiszteltetés, és boldogság és barátság volt. És egyszer a Ludwig Múzeumban játszottunk egy kiállítás megnyitón, és az öltözőben viszkiztünk, és azt mondta Béla, hogy figyelj, ide mondok neked valamit. Én hiába vagyok nagyon öreg, meg beteg, meg híres, meg minden. Én minden nap fölkelek, leülök a zongorához, és legalább 3 órát zongorázok, mert én zongorista vagyok. És akkor nekem bejött az, hogy hát oké, ez marha jó, de hát én világéletemben egy ilyen laza kalandor voltam, és csináltam, ami történik. És mondtam, hogy jó, de hát akkor én mi vagyok. És akkor belenéztem magamba, hogy mi a közepe most az életemnek. És jó ideje a dal. Tehát verset írom, meg van olyan vers, amit nem dalnak szánok, de ami történik velem, az dal, írás magamnak, másoknak, éneklés.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy hol dől le az el benned, hogy mikor vers és mikor dal. Másrészt akkor nem tudom, hogy ha én téged költőnek apostrofáltalak, akkor most innen nézve jól tettem?
Költőként abszolút. Tehát az, ami kérlelhetetlen ott van az életemben, jó, akkor is, amikor éppen nem csinál belőlem a kaján sors popének.
Mikor lesz dal belőle, és mikor lesz vers?
Nézd, amikor azt mondom, hogy volt két hasonló történetünk, igen, akkor ugye te kérésre, mint amolyan forradalmian korán érkezett mesterséges intelligencia, megírtad ezeket. Ez a kérem igazolja, hogy ön robot.
Igen.
Hát lebuktam, nem vagyok robot. Ez nagyon tetszik nekem. És akkor volt egy rokon projektem, tehát amikor a Szakcsi ezt kimondta, akkor én azon gondolkoztam, hogy oké, de mi? És azt mondtam, hogy jó, én akkor most dalszerző vagyok alapvetően, és legyen az, hogy reggel elvisszük a gyerekeket az iskolába, még otthon lakik 3, és hogy akkor még volt iskola. Én fölkerek, fölmegyek az íróasztalomhoz, leülök, és nem állok föl addig, amíg egy dal meg nem születik bennem. Nem a zenéje, az nagyon ritka, hogy hát ének dalomokat ki szoktam találni, de nem próbálok meg szólamokat vagy hangszerelést, azt bízom a jobbakra, hanem hogy azért nem csak egy verset, vagy egy szöveget, hanem a dalnak az elképzelését is megszültem mindig. Tehát a tempóját körülbelül, a tagolását, azt, hogy honnan, hova visz, hogy hol van benne zenei rész, hogy hol egy verse, refrén. Szóval kigondoltam egy dalt. És akkor közben volt az, hogy mindenfelé tanítom ezt, tehát tanítottam dalszerzést egyetemen, a Versdal Akadémián, az Író Akadémián, és akkor közben jelenleg is járjuk az országot a Romanodrom zenekarral, és már 60 vagy 70 nagyon szegény kis településen jártunk, és az ott élőkkel dalt írunk, meg koncertet adunk velük, meg hát szóval ez egy ilyen létező alaptevékenység nálam. És akkor hát amikor kitört a Covid, akkor én már körülbelül a 3 hónapja, vagy még egy több, mert már 100 dalom volt, játszottam ezt a játékot magammal, azt hittem, hogy pár nap után megunom, de egyre jobban élveztem, és minden nap született egy ilyen dal. És a játék nem zárult le, tehát, hogy aki kedvet kap, azt ott van a napidal Sziamival e-mail, és soha nem fogom unni azt, hogy játszunk ezzel együtt.
A játék az egyetlen dolog, aminek értelme is van.
Yeah.
Köszönöm szépen még egyszer Müller Péter Sziáminak, hogy eljött a műsoromba, amelyet minden péntek este 9 és 10 óra között a Rádió Cafén vágott verzióban hallhattok, és 10-től pedig már a YouTube és a Spotify csatornámon Költőmata név alatt vágatlanul meg tudtok nézni. Nem sokára ismét találkozunk. Sziasztok!